az embereket, és például azok, akik valamiféle minimális kis terasszal, erkéllyel, hát a terasz az nem minimális, de hogy szóval minden eset, akinek volt lehetősége, akár a folyosóra, akár az erkélyére, akár a teraszára, akár az udvarára, akár a küszöbe mellé tenni valami kis zöldet, itt ránk köszönt egy perc, sőt, egy nap alatt betelesedett, télett. Hogyan járjunk el? Mi az, amit most be kell hozni? Be kell-e hozni a leandereket? Tavaly talán ez volt a kérdés, úgy emlékszem, tavaly télen itt hagytuk abba ezt a kérdést, hogy a leandert behozni, nem behozni, mit tapasztal?
Ez egy nagyon aktuális, és most már tényleg utolsó időszakos kérdés, hogy mi legyen a lényekkel. Ugye tényleg, ahogy mondod, egyik pillanatról a másikra lett most valóban nagyon hideg, sok helyen már havazás is van. Tényleg most ez az utolsó hétvége, amikor el kell azon gondolkodnunk, hogy melyek azok a növényeink, amelyek nem fogják kint bírni a telet. Uh-huh. Alapvetően Magyarországon most már ezek a mediterrán típusú növények jellemzően, még az is, akinek mondjuk lenne helye a kertbe kiültetni, ők is inkább bézsásan tartják az ilyen típusú növényeket, azért még őket óvni kell, mert hogyha most is tényleg olyan hideg lesz, mint amit mondanak, mínusz 15-20 fok körüli hőmérséklet, akkor azért ezek a növényeknek maga a növény rész sem fogja kibírni a hideget. Mire gondoljunk, amikor erre a behordásra kerül sor? Itt a legtöbbször ezeknél a dézsás növényeknél a probléma, hogy maga a növény fog megfázni. Gondolok én itt most például mondjuk egy dézsában tartott fügére, vagy egy babérra, ami azért most már nagyon sok, akár kiskertben is ott van. Nem is maga a növényfagy meg a tél folyamán, hanem a cserép, az a dézsában levő föld, amiben benne van, az nem akkora nagyon nagy, átfogy a tél folyamán az egész
föld.
Talaj. Így van, a gyökerek megfagynak, majd ugye azért egy kicsit enged a talaj, akkor kienged, a gyökerek elszakadnak, utána újra megfagy, és akkor tavasztal azt látjuk, hogy a növényünk nem hajtott ki. Sokszor erre azt mondjuk, hogy elfagyott a télen, de hát valójában itt a legfőbb probléma, hogy nem csak a növényt, hanem magát ezt a dézsát is takarnunk kell. Nagyon jó a kérdés, hogy hova vigyük be őket, és hogy egyáltalán miket vigyünk be.
Meg hogy bentre vagy valami köztes megoldás, ugye van a pince, ami tök sötét mondjuk.
Hogy... Három alapvető dolog az, úgy gondolom, amire nekünk figyelni kell, amikor a növényeinket kiválasztjuk, hogy melyiket vigyük be, és hogy hova vigyük be őket, illetve milyen lehetőségünk van. Az a hely, ahova be tudjuk vinni. Gondolok itt mondjuk akár egy társasház lépcsőházára, ami ha nincs is fűtve, de azért jellemzően 10 fok, 15 fok körüli hőmérséklet, ott is van a téli időszakban. Vagy akár van nekem mondjuk egy téli kertem. Akkor feltétlen, hogyha ilyen 15 fok körüli hőmérsékletre tudjuk bevinni ezeket a növényeket, akkor azt kell tudni, hogy nem fog leállni a növényünknek a fejlődése, a nedvkeringése teljesen, tehát ezek a növények egyrészt több fényt is fognak igényelni, illetve biztos, hogy az öntözésre a tél folyamán is oda fog kelleni nekünk figyelni. Hát ez könnyen belátható, akinek van egy téli kertje, ugye ott gyakorlatilag szinte ugyanúgy fejlődnek a tél folyamán is a növények. Gyakorlatilag, ha ilyen lehetőségem van, akkor oda bármelyik dézsás növényemet be tudom vinni válogatás nélkül. Nem is ez szokott a kérdés lenni, hanem az, hogyha nekem csak egy fűtetlen garázsom, egy kamrám, egy sötétebb pincém van, hogy akkor jól járok el, hogyha oda viszem le a növényeket. Hát ebben az esetben, ha már nem tudom csak mondjuk ilyen 0 és maximum 10 fok között tartani, de az a lényeg, hogy mindenképp fagymentes helyen a növényeket, akkor egyrészt ugye ezeken az ilyen tartásnál a növény egyrészt csak vegetálni fog. Nagyon sokszor, hogyha mondjuk most a muskátléra gondolunk, és azt beviszem egy ilyen nagyon fényszegény, hűvös helyre, akkor tavasztal, amikor előveszem, hogy elég egészen szinte kifehérednek a levelei, ugye nem kapott fény, de azért elvegetál a tél folyamán a növény, és utána tavasszal elővéve, tavasszal egy erőteljesebb visszavágást alkalmazva, újra nagyon szépen elkezdenek fejlődni ezek a növények. Viszont hogyha ha csak ilyen hűvös és fényszegény helyen van, ahol én tudom őket tartani, akkor az öntözés tényleg nagyon-nagyon visszafogott legyen. Ez azt jelenti, hogyha ilyen 4-5 hetente éppen csak egy picikét kap vizet, az a növény bőven elég neki, de ha mondjuk például egy citromra gondolok, akkor sokszor a citrom esetében azok eleve is egy ilyen kötöttebb, agyagosabb földet szeretnek, az sem baj, hogyha szinte teljesen kiszárad ez a közeg neki, tehát egy ilyen nagyon hideg, fényszegény helyen nagyon-nagyon ritkán kell öntöznünk, viszont ettől függetlenül muszáj a növényeket átnéznünk időről időre, mert pont a fényszegény és hűvösebb helyen azért előszokott ez fordulni, hogy esetleg megáll a pára, nincsen jó szellőzés, és növényvédelmi problémák lehetnek. Ez elsősorban olyan áttelelő, vagy télen átteleltetett növényeknél, ahol a lomb rajta van, és a különféle gombás betegségek esetleg előfordulhatnak, úgyhogy ez miatt azért érdemes ezeket is időről időre átnézni.
Egyébként a gombás megbetegedésekről teszem be, hogy azok a növények, amik a lakásba kerülnek, úgy hallottam, hogy nagyon sokszor ilyenkor előjön a szabadtéri fertőzés, a pajzstetű, a gomba.
Így van, és ez nem csak az amúgy kinti kerti növények esetén, hanem mondjuk, ha van lehetőségem ugye a szobanövényeket nyáron kint tartani, és behozom őszre, azoknál is sokszor elő szokott fordulni, hogy aztán pár hét után látjuk, hogy különféle kártevők vagy kórokozók szaporodnak fel rajta. Én erre azt tudom javasolni, hogy mielőtt bevisszük a növényeket télire, akár a lakásba, akár valamilyen tároló helyre, egyrészt feltétlenül alaposan vizsgáljuk át a növényt. Ugye a különböző pajzstetvek nagyon-nagyon könnyen bújnak meg a növényeknek akár a szárán, a levelek hónaljába, úgyhogy szinte alig lehet őket észrevenni, majd amikor felszaporodik oda bent, már csak akkor tűnik fel. A különböző nézni, és már számos olyan biokészítmény kapható olajos szerek, amelyek egy úgynevezett, mint a gyümölcsfáknál, egy ilyen kvázi lemosó permetezést lehet náluk alkalmazni. Tehát én szoktam javasolni, hogy azok a növények, amelyek egész nyáron kint vannak, és a téli időszakban lakásba, főleg, hogyha lakásba visszük be őket, vagy egy meleget helyen tudjuk teleltetni, feltétlen valami a behordás előtt egy növényvédelmi kezelést, egy ilyen rezes, olajos lemosót őnekik is ugyanúgy lehet adni, vagy akár egy káliszappanos lemosást, mert ez nagyban segíti, hogy gyéríti, vagy teljesen el is tünteti róla a különböző kártevőket, kórokozókat, amelyek aztán a lakásban már nem fognak felszaporodni.
Akármit is csinálunk, akár ha a pincében tartjuk, akár ha üvegházban, akár ha vagy téli kertben, akár ha a lakásban, mindenképpen megsínlik a növények ezt az időjárást, illetve az időjárás változást, vagy a levegő változást, ugye? Ez így van, és mi az egészséges, vagy mi az elkerülhetetlen, a normális?
Így van. Igazából ugye a megszokott környezetéből, a nyári jó kis klímából bekerül egy olyan helyre, ami hát igazából egy legtöbb esetben egy vegetációt a növényeknek, és a legtöbbször ezek a különféle elhalások, ilyen gombás, nedves gombás rothadások, mondjuk szobanövényeknél szoktak előfordulni. Nem azt mondom, hogy ezek természetes folyamatok, de mivel otthon, egy házi kertben, a lakásban nem tudunk mindent maximálisan megadni a növénynek és olyan környezetet teremteni, ezek sajnos előfordulnak, de ez ne szegje senkinek a kedvét. Az átnézés és a növényvédelmi feladatok mellett még azt szoktam javasolni, hogy vágjunk le róla minden olyan részt, ami beteg, ami elszáradt, de nem etszük nagyon meg a növényeket, hanem éppen csak egy kicsi meccést adjunk nekik, majd amikor tavasszal megkezdődik a növényeknek a kihordása, akkor kapjanak egy erőteljesebb visszametszést, akkor le tudjuk vágni ezeket a beteg részeket, de hát igen, elég sokszor előfordul, hogy megnézzük a muskátlét, egy picit kókadt a vége, egy picit elkezdett visszarohadni, tehát hogy azért ilyenek elő szoktak fordulni, de hogyha megfelelően készítjük fel őket arra, hogy teleltetés kezdődik, akkor azért jól szokták viselni ezek a növények a téli hónapokat.
Valójában majd tavasszal érdemes azt a kérdést átvenni, de azért mégis érdekel, mert amikor azt tapasztaljuk, hogy mit tudom, egy Ficus Benjamin, ami nyáron kin volt a körfolyoson, és akkor most beviszem, az nagyon hirtelen nagyon sok levelét eldobja, előfordulhat, hogy egy-egy ágon egy levél sem marad, hogy... Ilyenkor, mert azt nem tudom, úgy hallottam, hogy ha egy levél sem marad, akkor onnan nagyon nehéz a növénynek újra élednie, bár ha a gyökere életben van, akkor kell. De hogy vagy szabad, érdemes lehet ilyenkor azokat a teljesen csupasz ágakat, akár az egész növény, hát szóval nem tudom, igen, mennyit szabad most visszavágni, hiszen mondod, hogy tavasszal kell lenne.
Igen. A fikusznál, azt én egyáltalán nem vágnám vissza, amikor most az őszi időszakba beviszem. Amire figyelni kell, ugye ő alapvetően nálunk mondjuk inkább egy szobanövényként kell rágondolni, és e szerint kellene vele foglalkoznunk. Amikor már eljön ez a szeptember közepe, már akkor gondolni kell az ilyen szobanövény jellegű növényekre, mint például a fikusz, és nem szabad hagyni sokáig odakint, hogy ne legyen ez a nagy hőingás. Éjszaka már hűvösebb van, nappal viszont még akár 30 fokra is felmehet a hőmérséklet, mert utána, amikor bevisztük a lakásba, és mondjuk ott legyen egy állandó 20-22 fok hőmérséklet, akkor az a növénynek egy nagyon nagy sok, hogy az éjszakai akár 10, nappali 30-ból bekerül egy állandó 20 fokra. Tehát, hogy az ilyen típusú növényekre sokkal hamarabb kell gondolnunk, hogy szoktassuk a lakáshoz. Tehát mondjuk a fikusz sokkal jobban fogja érezni magát, hogyha nem október végén visszük be a lakásba, hanem akár már szeptember végén elkezdjük szoktatni ahhoz, hogy egy picit kevesebb fényt kapjon, egy picit visszavesszük az öntözését neki, és úgymond mindig egy picit bentebb visszük a lakásba, és akkor utána sokkal jobban hozzá fog szokni a lakásban uralkodó általában egyféle hőmérséklethez, páratartalomhoz, klímához, kevésbé fogja megszenvedni a telet. Ha mégis így járunk, ahogy mondod, hogy erőteljesen lehullanak a levelei, a hónap, tehát a téli hónapok közben is figyeljük a növényünket, ne öntözzük túl, nagyon-nagyon sokszor az a probléma a téli időszakban, hogy jót akarunk a növénynek, egy picit kókat, azt gondoljuk, hogy száraz, és megöntözzük. Vizsgáljuk meg, nyugodtan túrjunk bele a növénynek a cserépbe, a földbe, nézzük meg, hogy valóban tényleg száraz-e, mert a legtöbb esetben csak a hőmérséklet változásra, illetve a fényhiányra a téli időszakban még inkább igaz, főleg a lakásokon belül, hogy nagyon-nagyon fényhiány van a növények számára. Legtöbbször csak ezért lógnak a levelek, mi megöntözzük, mert jót szeretnénk neki, és aztán nem tudja olyan ütemben felvenni a vizet, nagyon nedves a talaj, elrohadnak a gyökerei, és hát a fikusz is egy érzékeny növény egyébként, a fangó vízre azonnal levéleldobással reagál. Viszont ha eldobott mindent, és a tavaszi időszakban kap egy erőteljes visszavágást, akkor... Hát nagyon szerencsés az ember, akinek utána a szépen újra kihajt, mert egy teljesen lombja vesztett fikuszt utána nagyon nehéz újra életre kelteni, tehát azt kellene inkább próbálni, hogy a téli időszakban megtalálni neki a lakásban azt a közel állandó, de leginkább fényes helyet, ahol őt nem mozgatva beviszik az ősz, tehát az ősz közepe táján már, és akkor ott tavaszig ő szépen el tud telelni.
Egy utolsó kérdést engedj meg még, annyit csak, hogy vannak-e esetleg olyan virág alapszabályok, növény alapszabályok, mit tudom én, a posgásokra ez vonatkozik, a fikuszfélékre az vonatkozik, a kaktuszfélékre, ez mondjuk biztos rengeteg ilyen alapvetés van, de hogy ahogy az előbb mondtad, hogy a szobanövénynek tekinteni érdemes a fikuszokat, és azokat hamarabb bevinni, van esetleg ilyen a posgásokra, van esetleg ilyen a kaktuszokra?
Ez egy jó kérdés, nagyon általánosat nem tudok rá mondani. Uh-huh. Természetesen ugye azok a növények, amelyeknek úgymond az alapfajai Magyarországon is, kint is ugyanúgy fejlődnek. Ezek a növények természetesen kint maradhatnak. Minden olyan mediterrán típusú növény, ami alapvetően nem őshonos hazánkban, azokra a téli időjárásban feltétlenül figyelni kell. Felmerült itt a legelején a leander kérdés. Ugye ő is még egy 10-15 évvel ezelőtt mindig azt mondtuk, hogy be kell a télire vinni, mert nem fogja kibírni a telet itt hazánkban, de azért most már rengeteg olyan példa van, saját tapasztalat is nekünk is a kedve, több leander ki van ültetve évek óta, nagyon nagy hidegben, mínusz 15 fok alatt esetleg kap még egy szátyolfóliás vagy jutazsákos takarást maga az ágak is, de alapvetően csak a tövéhez van egy kis lombkotorva, semmi más takarást nem kap, és tökéletesen áttelelés, és kihajt minden évben gyönyörűen virágzik, és erre azért nagyon sok példa van. Tehát, hogy a mediterrán növényeket mondjuk érdemes figyelni, és esetleg takarni őket, védeni a téli időszakban. Minden olyan növény, amit alapvetően egyébként a szobában szoktunk, tehát hogy úgy ismerjük őket, mint szobanövény, azokat feltétlenül kell a téli időszakban védeni, leginkább ugye, hogyha lakásba visszük, legalább egy 20 fokos hőmérsékletre, de nagyon sok, ha most itt kérdés volt a posgások, a kaktuszfélék, ők mondjuk nem igénylik ezt a 20 fok feletti hőmérsékletet, már akár ezen a 10-12 fokos téli hőmérsékleten egy akár ilyen fényszegényebb tárolóban is tökéletesen át fogják vészelni a telet. De teljesen általános szabályt igazából ennél jobban nem tudok ráadni, mert minden növénycsoportban azért vannak olyan példák, ami hát ezek mondjuk kint maradhatnak, de ezt a növényt azért jobb, hogyha bevisszük és védjük télire.
Meg szerintem még a méretüktől is függ, a koruktól is függ.
A koruktól, így van, ez pontosan, tehát egy fiatal növény mindig sokkal fagyérzékenyebb, az sem mindegy, hogy első évben ültettük ki mondjuk azt a fügét, vagy gránátalmát a kertünkbe, és még csak pár éves kis növénykéről van szó, vagy akár már egy 5-6 éves megerősödött növényről, amely már több évet kint töltött, ők sokkal jobban bírják a téli hideget, mint egy fiatal növény, így van.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szerintem annyi kérdés maradt legalábbis bennem, hogy talán még másokban is. Érdemes nekik megkeresni a te weboldaladat, a Tök Magkert weboldalát, és látom, hogy egyéni tanácsokat is adsz mindenkinek, úgyhogy lehet hozzád fordulni máskor is, de amikkel most megbombáztál minket, azt nagyon szépen köszönöm információt, úgy értem.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és szép napot mindenkinek.
Csendben, ebben a szép hűvöletben. looking out my window, staring through the pane. I can see the rainbow for the rain. Someday I'll forget you. Life goes on, they say, but they don't know what's standing in my way. And there's a wall of tears I've got to get over. Got to stop thinking of him. Got to learn not to love him. I know the sun kívánhatsz mesés kincseket, gyémántban úszó fellegeket, s maragdból folyó stengereket. Kíránság tornyában úgy hiszel, hogy csodálhoz kell a képzelet. Tárd ki a szíved, hogy észrevegy, tengernyi kincset a föld ad neked. Akard a tücsök, muzsikát, virágos rétek illatát, akard a napot, a szél szavát, szellőnek édes ámorát, akarj folyót, víg patakot, nyisd ki a torony ablakot, akard a fény, az életet, nézd csak körül.
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a reggeli. A kávé mellé 8-tól 10-ig.
Vonalban pedig kedvenc történészünk, Katona Csaba. Jó reggelt, szia Csaba!
Jó reggelt, szervusztok!
Akit bármikor, bárhol fel lehet lapozni, és akkor most a Magyar Tudományos Akadémiánál lapozzuk őt föl. Van egy 200 éves évfordulónk. Miért érdemes beszélni, tudnunk egyáltalán a Magyar Tudományos Akadémiáról mindenkinek?
Jó, milyen szerepe van? A tudományosságnak ez mégiscsak egy úgymond szedő szervezete, ami a maga megalakításakor nyilván nem vívott még ki akkor a visszhangot, mint ami későbbé, mint ami egy jelentőségű későbbé vált. Ugye az egésznek az előzménye november 3-án 1825-ben Pozsonyi Alsó Tábla kerületi ülésén Felsőbüki Nagy Pál, egy igen jeles politikus, egész egyszerűen egy olyan beszédet tartott, amiben felháborítva közölte, hogy a nemzeti kultúra és az anyanyelv ügye iránt milyen közömbösséggel viseltetnek a mágnások, a főurak. Aminek az lett a következménye, amint az közismert, egy fiatal arisztokrata, Széchenyi István felajánlotta a birtokai egyévi jövedelmét, ugyebár egy magyar nyelvművelő intézetre. 60 ezer forintos adományt tett, többen követték az arisztokraták közül, Károlyi György, vagy Ábrahám, Andrássy Gyula, és igazság szerint 1827-re már 250 ezer forintos alaptőke gyűlt össze. Volt olyan ember, Teleki József például, aki az akadémia első elnöke lett egyébként, aki a 30 ezer kötetes könyvtárát ajánlotta föl. 1827-ben sikerült immáron a 11. törvénycikk révén kanonizálni mindezt, és 1830-tól megkezdte a működését az akadémia.
Egy csomó nevet soroltál föl, mégis valahogy az akadémia alapítását döntően, kizáróan Széchenyihez köthetjük. Ez nyilván egy hiba.
Hát olyan értelemben feltétlenül, hogy a közemlékezetnek a rostája az hát kisebb meg nagyobb lyukakkal rendelkezik, van, akit megtart, és van, akit nem. Ez rendkívül igazságtalan dolog. Uh-huh. Ugye Széchenyi mégiscsak a magyar történelmi ikonikus nagyon sok mindent, de hát tegyük rögtön hozzá, hogy egymaga ezt nem tudta volna megvalósítani. A vezérszerepe azonban, akárhogy is nézzük, vitathatatlan. Uh-huh. Úgyhogy ilyen értelemben az ő helye valóban ott van,